Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk ismét mindenkinek, 8 óra 16 perc van, ennyi tehát a pontos idő az otthoni stúdiójában, ha minden igaz, továbbra is Kántor Endre.
Igen, itt vagyok, szevasz, és itt van már a következő vendégünk is, hogy aki követ minket a Facebook streamen, live streamen, az láthatja, hogy már készülünk a következő beszélgetésre, de a stúdióban Ács Gábor.
Hát akkor át is adom a lehetőséget, hogy rögtön magamhoz ragadjam a kezdeményezést, és a tegnapra reagálva a hallgatói kérdés, illetve kifejtés igényemet bejelentsem.
Jöhet.
Jó, szóval Debreceni Barna Bása a stúdióban. Hogy is szoktuk mondani? Ez annyira jó az a online kriptobroker MrCoin.eu alapítója. Kicsit nyelvtörő, de tegnap jobban sikerült kimondanom. Szia Barna, itt vagy te is?
Sziasztok, jó reggelt, igen.
Szuper, szóval beszéltünk arról, hogy haladunk, időben közeledünk a Bitcoinnál ez a bizonyos felezés, feleződés dolog felé. Hogy ez pontosan mi van, milyen gyakran kell ezt csinálni, és hogy eddig hogyan befolyásolta az árfolyamot, erre vonatkozólag is jöttek kérdések hozzánk, úgyhogy egy kicsit is ismeretteljesztő vonal, ami most következik.
A feleződés az azt jelenti, hogy a bitcoin kibocsátási rátájának a feleződése fog megtörténni.
Na, hát mi az a bitcoin kibocsátási ráta?
Tehát a bitcoinnek van egy nagyon egyszerű monetáris politikája, azt mondja, hogy onnantól kezdve, hogy létezem, 10 percenként 50 bitcoint fogok kibocsátani, mint bitcoin rendszer, és ez nagyjából 4 évente el fog feleződni. És két ilyen feleződés történt már, tehát 12 decemberében volt az első, ott 50-ről 25 bitcoinra csökkent a 10 percenkénti kibocsátási ráta, és utána 16 nyarán volt még egy feleződés, ott 12,5 bitcoinra csökkent a kibocsátási ráta, és most 20-valahány nap múlva pedig 6,25-re fog a 10 percenkénti kibocsátási ráta csökkenni.
Ezt már annak idején elhatározták, és ez így is maradt, vagy az idő, és ez előre le van fektetve örökre, vagy ez változik, és mozog, és a közösség ezen vitatkozik, és szavaz róla, vagy hogy működik ez?
Közösség nagyon sok mindenen vitatkozik, ezen nem, hál' Istennek. Nem, ezt gyakorlatilag lehetetlen lenne megváltoztatni. Ez annyira kőbe van vésve, tehát nyilván, hogyha holnap mindenki más szoftvert futatna, amiben új szabályok vannak lefektetve, akkor meg lehetne változtatni, de ezt átverni a közösségen, a bányászokon, a kereskedőkön, az elfogadóhelyeken, a tőzsdéken, a teljes ökoszisztémán átverni, ez teljességgel lehetetlen, tehát ez nagy eséllyel mondható, hogy ez örökre így fog maradni, ez a szabályrendszer. Ezzel egyébként az aranyat próbálta egy kicsit mintázni a létrehozó Satoshi Nakamoto, azzal, hogy ahogy telik az idő, úgy egyre nehezebb kibányászni, és egyre kevesebbet lehet kibányászni. És ezzel adja meg igazából a bitcoinnak a szűkösségét. És ennyi, tehát hogy ez a mögöttes gondolat, hogyha valami szűk és kiszámítható, akkor az egy jó eszköznek számít, jó pénznek, jó eszköznek, ezt az aranyhívőknek nem is kell magyarázni.
Értem, de az is a fejében volt, hogy azért fönntartson egyfajta értéknövekedést ezzel várhatóan?
Hát ez abszolút, mert gondoljatok bele, hogy egy bányász, aki ugye gyakorlatilag áramból csinál bitcoint, ő neki ki kell fizetni a havi számláit. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a havi megtermelt bitcoin mennyiség, vagy hát idézőjelben, vagy igen, megtermelt bitcoin mennyiség, ami a frissen kibocsátott bitcoin, ez jelenleg árfolyam mellett nagyjából ilyen 300 millió dollár körül lehet. Ez a havi 300 millió dollárnak, ennek a nagy része, ez kikerül a piacra, és ezt eladják. Tehát ez egy folyamatos eladói nyomás. És jövő hónaptól kezdve ez a 300 millió dollár, ez a havi 300 millió dollár, ez lecsökken havi 150 millióra. Ez azt is jelenti, hogy sok bányász fog valószínűleg kapitulálni, És ezt is lehetett látni egyébként az elmúlt években. Tehát ilyenkor ugye elfeleződik a bevételed. És hogyha nem elég hatékony a bányászfarmod, vagyis nincs új géped, vagy nem, nincs olcsó áramod, de legjobb, hogyha olcsó áramod van, és új géped van, ami energiahatékony módon tud ugyanannyi vagy több bitcoin bányászni, akkor egyszer csak ki kell kapcsolnod a gépet, mert többbe fog kerülni az áram, ami működteti a bányászgépet, mint amennyi bevételed lesz. És ezt lehet is látni, ezt a folyamatot, tehát egy feleződés után egy pár hétre bezuhan a bitcoin árfolyam, 12-be kis zuhanás volt, tehát 8-10%, 16-ban pedig egy 20-valahány, 25% körüli zuhanás történt, ami mögött az lehet talán, hogy amikor ugye ilyen szinten olcsó áramhoz akkor lehet hozzájutni, hogyha az ember leköt egy nagyobb kapacitást, és azt el is használja. És akkor ilyenkor még egy ideig futnak a gépek, és később kezdik el kikapcsolni a bányászgépeket, és ezért meglévő bitcoint el kell adni, tehát több bitcoin kerül a piacra. Emiatt egy kicsit megnövekszik eleinte az eladói nyomás, majd miután kapitulálnak, azután azok a bányászok bent maradnak a játékban, akiknek hatékonyabb a rendszerük, hatékonyabb a bányászfarmjuk, és hirtelen ugyanaz a mennyiségű bitcoin, nem tudom, hogy mennyi, kétharmad annyi, fele annyi, ezt nem lehet tudni, hogy mennyi lesz ténylegesen, de hogy azoknak a bányászoknak a bitcoinja, akik kiestek, azon osztozik a bent lévő maradék. Tehát ők onnantól kezdve profitosabban fognak tudni termelni, ezért az eladói nyomás is csökken, és ez egy pozitív hogy hívják ezt, pozitív feedback loop, szóval egy
pozitív visszacsatolás.
Pozitív visszacsatolásba megy át, köszönöm szépen, mert hogyha kevesebb bitcoint kell eladnod, akkor bányászként többet megtarthatsz ezzel egy kicsit a jövőre spekulálva, a jövőbeli árfolyam emelkedésre spekulálsz, kicsit kevesebbet adsz el, csökken az eladói nyomás, fölmegy az árfolyam, még kevesebbet kell eladnod, és az elindít egy áremelkedést.
És az elmúlt két elég bonyolultak hangzik, de az a kérdés, hogy vajon ebben a szituációban, amiben most van a világ és a bitcoin, amikor tesztelgeti megint ezt a 7000-et, ugye ezt lehetett olvasni, tehát ugye minden piachoz hasonlóan itt is vannak ilyen egész komoly felívelési szakaszok, hogy ez most jókor jön vajon a piacnak ez az egész, vagy mi történik?
Egy felfelévelő szakasz mindig jól jön, hogyha megkérdezel egy bitcoinról. Alapvetően mindenki szereti azt látni. Igazából a bitcoinos mindig boldog, mert ha fölfelé megy a chart, akkor meg az árfolyam, akkor azért, hiszen vagyongyarapodáson mész át. Amikor zuhan, akkor szintén baromira örülsz, mert ismét vásárolhatsz sokkal jobb áron. Úgyhogy alapvetően egy bitcoinos minden iránynak örül. Egy dolognak nem örül, hogyha nem csinál semmit az árfolyam.
De ilyet nem sokat láttunk az elmúlt sok évben. Egyébként az elmúlt két feleződés előtt hogyan reagált az árfolyam? Ugye mindenki tudta, vagy lehetett sejteni, hogy utána lesz egy kis visszaesés, azt gondolnám, hogy akkor ez mondjuk előtte is már valamit jelent, de előtte ilyen fölhúzások is rémlenek, hogy voltak. Illetve a mostani helyzet így a válság, illetve a járvány közepette zuhanó energia árak mellett mennyire más, mint a korábbiak?
Na hát igen, ez egy jó kérdés. Egyrészt igen, látszik már, hogy elkezdi előre beárazni a piac, tehát előtte vannak ilyen kis minirallik, ez meg lehet a korábbi csartokon is nézni, de nyilván nem akkora, mint a feleződés után. Ami most érdekes, hogy mi lesz ebben a mostani krízisben, tehát egyrészt az látszik, hogy a nagy befektetők, hát itt mondjuk inkább intézményi befektetőkre gondolok, ők most menekülnek ebből alapvetően, hogy máshol elszenvedett veszteségeket egy kicsit kipótolják, vagy kipótolják a margin pozícióikat.
Tehát bocsánat, ez akkor, ők azért nagy rész technikai okokból menekülnek, ezt ki lehet jelenteni? Tehát amiről az elmúlt években többször is beszéltünk, hogy azért már a nagy nyugdíjalapok is komolyan veszik, és noha csak 1-2% egy minimális rész, de azért ők is allokálnak kriptoeszközökbe, az is megváltozik? Vagy pedig csak most itt a piac zuhanásával a szükséges technikai eladások történtek meg? Vagy pedig a koncepció, amivel ők hozzáálltak ehhez a piachoz, abban is van, illetve volt változás az elmúlt hetekben?
Nem tudom, mert na, szóval, hogy én tippelni tudok, csak én arra tippelek, hogy ez egy technikai eladás, tehát ilyenkor szabadulnak minden olyan portfólió elemtől, ami magasabb kockázatot jelent, és egyszerűen kell a cash, hogy kitömjék az egyéb veszteséges pozícióikat, tehát hogy ez nyilván bitcoinra is érvényes, és bármilyen más fedezeti eszközre, ami ott lehet a portfólióban, legyen ez bármi más tényleg. Tehát, hogy szerintem ez kevésbé a bitcoinról szól, és inkább a most kialakuló válságról szól. De az is érdekes még, amit kérdeztél, hogy a csökkenő energiaárak, tehát hogyha csökken az energiaár, akkor ugye ez azt jelenti, hogy
hát kevesebben olcsóbb lesz bányászni, kevesebben ugranak, igen. Aha.
Kevesebben kapitulálnak, ezért kevesebben megy, kevesebben esnek ki, kisebb lesz a profit a bemaradóknak, ezért a pozitív visszacsatolási kör egy kicsit kisebb lesz. De ettől függetlenül az nem változik, hogy az eladói nyomás az hirtelen elfeleződik, tehát az a havi 300 millió dollár helyett már csak havi 150 milliót adnak el, tehát az önmagában az megmarad. Most én mindenféle számolás és számítás nélkül én úgy érzem, hogy ez kevésbé fog talán hozzájárulni ahhoz, hogy ne legyen a, tehát hogy ez kevésbé fog számítani, és eleve egyébként a csökkenő energiaárakat már eleve a bitcoin bányászok nagy része az felesleg áramot vesz meg, tehát ők lekötik a kihasználatlan kapacitást, és ők már most beker áron vagy az alatt kapják meg az áramot igazából, és lehet, hogy emiatt nem is nagyon fog számítani.
Ugorjunk egy picit témát, Barna, mert megy az időnk, és van itt egy nagyon érdekes dolog, ugye lehetett olvasni arról, hogy hát elég sok különböző kiberbűnöző visszaél a jelenlegi helyzettel, és a bitcoin, illetve a kripto piacot sem kimélik. Ugye itt többek között az FBI is közzétett egy ilyen figyelmeztetést, hogy elég sok úgynevezett scammer van most a kriptodeviza piacokon is.
Igen, sajnos scammerek mindig vannak, és mindig próbálják az aktuális helyzetet kihasználni. Én személy szerint ilyennel hál' Istennek nem találkoztam, de hát alapvetően amiről lehet hallani, hogy nem tudom, tehát ilyen hamis maszkokat árulnak, vagy árulnak maszkot, és nem is szállítják. Az egyébként érdekes, hogy a dark marketeken elkezdtek átállni, ugye nagyon sok országban hiányzik a mindenféle védőfelszerelés, és le is foglalják egyébként már a reptéren a szállítmányokat, és újraosztják az egészségügyi dolgozóknak, és kialakult egy ilyen piac, tehát aki korábban kábítószert árult dark marketen, az most védőfelszerelést árul. De ugyanúgy működik egyébként a review rendszer, tehát meg tudni, hogy van egy megbízható eladó, fel van pontozva, tényleg igazi FFP3 maszkot ad, és akkor valószínűleg azt tényleg fogja szállítani, ahogy egy hónappal korábban, nem tudom, nagy tisztaságú kokait árult. De ezt leszámítva, én hál' Istennek ezzel nem találkoztam.
Mármint, hogy az FBI-nak az volt a warningjában, hogy egyre több olyan kiskereskedő van, vagy kereskedő van, akik most hirtelen elkezdtek elfogadni különböző kriptofizetési módszereket. És ugye erre figyelmeztettek, hogy tessék óvatosnak lenni, mert nyilván le lehet a csalókat leplezni, de az, hogy hirtelen elfogadják ezeket az eszközöket, ez óvatosságra is adhat okot, hogy most akkor nézzük meg ezt a kereskedőt, egy kicsit járjuk körül, hogy valóban hitelese.
Abszolút, abszolút, és nagyon fontos az, hogy a kriptók ugye nem visszafordíthatóak alapesetben, tehát ha csak simán egy az egybe átküldjük a kereskedőnek, és ott valamilyen módon visszaélés történik, tehát a legtipikusabb eset az az, hogy nem kapom meg, amit rendelt, amit nem lehet visszakérni a pénzt. Tehát a legtöbb kereskedő még nem használja ki az escrow rendszert, ahol bekerül előbb egy olyan helyre a kriptopénz, ahonnan se én, se a kereskedő, nem, én mint vevő és a kereskedő se tudja kivenni, és akkor van kiengedve, hogyha az a pénz, akkor kapja meg, ha megkaptam az árut, ez még nem annyira elterjedt, pedig erre van lehetőség. Általában az emberek egy az egybe küldik a pénzt a kereskedőnek, és nagyon meg kell nézni, hogy ki a kereskedő. És ugyanígy ami csalásról lehetett hallani, hogy nem tudom, adományokat, gyűjtéseket indítanak a kriptoberkeken belül, ott nagyon meg kell nézni, hogy ki szervezi, és ténylegesen szervez-e ilyet az adott cég vagy illető. Van több ilyen kezdeményezés is, tehát Olaszországban is volt egy, ahol helyi kriptocégek összeálltak, és kriptoadományokat gyűjtöttek a helyi kórházaknak. Magyarországon is ott van a bitcoinadomány.hu, amit a három legnagyobb piaci szereplő, hazai piaci szereplő szervezett, és már több mint 4,5 millió forint összegyűlt, ami szintén kiment kórházaknak. Tehát, hogy
az egyik vagytok ti, ugye?
Az egyik vagyunk mi, igen. Ez a Mr. Coin, a CoinCash és az InLock állt össze, és tényleg pár napon belül összegyűlt 4,5 millió forint, amit barom jó volt látni, szóval nem minden adománygyűjtés átverés, arra próbálok ezzel célozni, tehát mindig utána kell járni, hogy mi is megkaptuk egyébként, hogy ez biztos csalás, és érdekes volt látni például, hogy fórumokon mások megvédtek minket, illetve a két másik céget, hogy figyelj, nézd már meg, ott van a Mr. Coin Facebook oldalán, és a CoinCash-nek a blogján, és az InLock is kirakta a saját weboldalára, tehát ez biztos, hogy nem csalás. Hogyha bennük megbízol, akkor ez egy valid, legit dolog, mert egyébként meg miért tennél bármelyik nagy szereplő, nem tudom, a szokásos bevételéhez képest elenyésző összeget, tehát hogy egyszerűen nem érné meg ez a fajta visszaélés ilyen nagy nevek esetében, úgyhogy a lényeg, hogy mindig utána kell menni annak, hogy ki az, aki ezt ténylegesen szervezi, megnézni több csatornán is, leellenőrizni telefonon, tehát hogy ennyi.
Oké, köszönjük szépen az információkat, meg a híreket. Nagyon érdekes volt figyelni azt, hogy a piac hogy alakul pont most, és hogy jön a szokásos felezés. Utolsó kérdés maradt már csak itt, szerintem Gáborban is, meg bennem is, most, hogy így nem a stúdióban ülsz, hanem otthon látunk téged, hogy az egy Hattori Hanzo penge ott a sarokban? Jól látom.
Sajnos nem, ez egy gyakorló polipropilén. Úgyhogy, de majd, hogyha felnő, akkor Hattori Hanzo lesz belőle.
Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük az infókat, további szép napot neked, jó munkát.
Köszi szépen, sziasztok.
Nos, ránézek az órára először, már azt hittem, hogy még zenélünk, de nem zenélünk, de majd zenélni fogunk. Ami itt most jött volna, azt megtartjuk, mert hogy nem maradjon
ki. Debreceni Barnabással beszéltünk, ezt mondjuk el, az online kriptobroker MrCoin.eu alapítójával. Még egyszer elmondom, bitcoinadomány.hu, tehát ő ezt kiemelte, mint egy ilyen pozitív és teljesen nem átveréses példa, ami tényleg segít, és eljut a pénz az intézményekhez, amikor arról beszéltünk, hogy sok csaló is megjelent a piacon, adománygyűjtés szempontjából is.
Megyünk tovább, még pedig a rövid hírekkel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és ezzel 1579 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 beteg, ezzel 134 főre emelkedett az elhunytak száma, és 192-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Közben elérte a 2 milliót a koronavírus fertőzöttek száma a világon, derül ki a Johns Hopkins Egyetem adatbázisából. Mostanra már nem Kína a legfertőzöttebb ország, hanem Európa és az Egyesült Államok váltak új kócpontokká. Enyhítheti heti a járványhelyzet következményeit az újfajta diákhitel. Májustól évvégéig elérhető egy kamatmentes és szabad felhasználású új konstrukció. A felsőoktatásban tanulók legfeljebb 500 000, míg a felnőtt oktatásban résztvevők legfeljebb 1 200 000 forintot vehetnek fel. Leállította a WHO finanszírozását Donald Trump. Az Egyesült Államok nem ad pénzt a szervezetnek addig, amíg nem tisztázzák, hogy jól kezelte a járványt. Sok lesz ma a napsütés, eső sehol sem várható, a nyugati szél több helyen megerősödik, délután maximum 18 fokot mérhetünk. A hírszerkesztő Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Kerepesi úton kifelé az Albert Irsay útnál. A Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Gyáli út előtt a belső sávban egy műszakhibás jármű vesztegel, itt sávlezárásra készüljenek. Továbbra is élénk a forgalom a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében, illetve a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. A 11. kerületben a Tétényi úton mától a Bornemisza térnél mindkét irányban sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt, az érintett BKK járatok megállóját áthelyezték. Az M3-as metró felújításához kapcsolódó munkák miatt a József Attila utcában a Bajcsy-Zsilinszky út előtt lezárták a külső sávot. A 8. kerületben a Szentkirály utcát szintén lezárták az Üllői útnál, így a Szentkirály utca a Baross utca irányából Zsák utca lett. Az Üllői úton a Kisfaluda utcánál mindkét irányban két-két sáv járható közműépítés miatt, befelé sáv elhúzása kell számítani, kifelé a külső és a középső sávban lehet haladni. A BKK járatai a tanítási szünetek idején érvényes menetrend szerint közlekednek, a 100E autóbusz átmenetileg nem jár, a repülőtér azonban elérhető a Nagyvárad térről induló 200E autóbusszal. Schilling Zsolt, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Que veux-tu que je te dise, moi je prends parti, je tente pas ma langue mille fois. Moi j'avise avec mon ressenti, je parle haut. Oh, je parle haut. J'ai les tours qui montent et qui dansent, il m'en faut peu pour croire aux sentiments qui dépensent des trésors d'espoir. Je parle haut. Oh, je parle haut. Et bien sûr qu'on se, bien sûr qu'on se, bien sûr qu'on se perd parfois. Le taise, le cynique, le pile, l'indécis, le timide, le taise, le cynique, le pile, se perdent aussi, oh, se perdent aussi. Moi je parle. Se taire au contraire, ce serait s'isoler. Je parle haut, oh, je parle haut. J'entends le sourire et se dire qu'on n'est pas tout seul. Se tendre et s'unir, s'entend sur un coup de gueule. Je parle haut, oh, je parle haut. Mais bien sûr qu'on se, bien sûr qu'on se, bien sûr qu'on se perd parfois. Mais le timide, le taiseux, le cynique, le pileux, l'indécis, le timide, le taiseux, le cynique, le pileux, se perdent aussi. Oh, se perdent aussi. Moi je parle. Le cynique, le pile, l'indécis, le timide, le taise, le cynique, le pile, je l'aime aussi. Oh, je l'aime aussi. Moi je parle. Je tente, je sais, tu sais.
aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Te vagy az aranyköpés szakértő. Hát természetesen, de aki válogatta, és aki szebben tudja elmondani, úgyhogy én ilyenkor nem szólalok meg.
1452-ben ezen a napon született Leonardo da Vinci, akiről hát elég sok érdekességet össze lehet hozni, vagy össze lehetne hordani, mert gyakorlatilag több műsort meg tudnánk tölteni azzal, ami vele kapcsolatos. Most egy aranyköpésre futotta. Azt mondta ő, aki vitatkozás közben a tekintélyre támaszkodik, nem az értelmét használja, hanem inkább a memóriáját.
Biztos, hogy ezt mondta?
Igen, de egyébként nagyon érdekes vonalakat is találtam. Ugye azt tudjuk, hogy ki volt az édesapja, Ser Piero, a Városka jegyzője volt. Viszont, ugye, tehát a Vinci város melletti Anciano-ban látta meg ő a napvilágot, viszont az édesanyjáról, Katerináról keveset tudni. Egyesek szerint fiatal parasztlány volt, aki az egyik helyi előkelő családnál szolgált. Mások, például maga a Vinci Múzeum igazgatója is azt valószínűsítik, hogy valójában egy rabszolgalány volt, akit a janicsárok az akkor még el nem foglalt területekről raboltak el, és értékesítettek a dalmát tengerparton, például Magyarországról. Úgyhogy lehet, hogy Leonardo da Vinci-nek magyar volt az anyukája, legalábbis a Vinci Múzeum igazgatója szerint. Ez az egyik, ami baromi, szerintem baromi érdekes. A másik meg ez a nagyon ismert, ugye, Vitruvius tanulmány az emberi test anatómiájáról, ahol elmondta azt, hogy az ember kinyújtott karjainak hossza megegyezik a magasságával, a haja a tövétől az álla hegyéig terjedő szakasz egy tizede a magasságnak, az álla hegyétől a feje tetejéig terjedő szakasz pedig egy nyolcada a magasságra, stb. És kézed erről pedig egy kutató azt állítja, hogy a tanulmányhoz használt ember az beteg volt valójában, mégpedig lágyéksérvben szenvedett, és akkor ezt így a rajzok alapján így kimutatta, úgyhogy ezt a múltkor.hu-n olvastam egyébként nemrég.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Egy érdekes felvetés, illetve kérdés a hallgatótól, és magam sem tudom rá választ. Egy kicsit meghökkentem, elmondom gyorsan, már korábban jött, már a műsor első felében. Ti tudjátok, hogy a benzinkutakra is vonatkozik a korhatáros kiszolgálás. Több ismerősöm kiszolgálását is megtagadták különböző kutakon, de tudtam, hogy rájuk nem vonatkozik. Vagy igen? Nem gondoltam át ilyen szemmel, nekem úgy jött le, hogy a benzinkutakra nem, hanem csak a különböző egyéb üzletekre vonatkozik. Elég életszerűtlen lenne, hogy mit tudom én, ne tudjon megállni tankolni egy idősebb sofőr, hogyha el kell mennie orvoshoz vagy kórházba, és ugyanúgy kell fizetni a benzinkutakon, ha ott veszel három zsömlét véletlenül, mint hogyha a benzint ki tud fizetni, úgyhogy csodálkozni.
Ez érdekes egyébként, igen, ez érdekes, mert hogy azokról a benzinkutakról lehet szó, akkor ezek szerint, ahol van egy ilyen üzlet.
Uh-huh. Tehát ha valaki csak három zsömlér megy be, akkor az élelmiszernek minősül, és akkor már vonatkozik rájuk is a... Nem tudom. Ez szerintem észszerűségem múlik, de az is lehet, hogy a kutak kaptak ezzel kapcsolatban részletesebb. Csodálkoznék, hát nincs erre idő, szerintem nem ezzel foglalkozott senki. De engem ez így meglepett. Miért van az, hogy a fogor... Egy hallgató egyszerűen megválaszolta. Miért van az, hogy a... Igen. Ha nem ugrott volna el, akkor meg is tudtam válaszolni.
Hogy a fogorvoshoz nem lehet menni, a fodrászhoz meg igen, ugye?
Ez igen, a lényeg az, hogy a fogorvosnál repül a nyál, a fodrásznál pedig nem. Akkor leegyszerűsítve, ez a frappáns válasz érkezett. Erről ezt tudtam, hogy ezt tetszeni fog.
Nagyon gyenge.
Jó, és igen... Igen, írják a hallgatók, mert például egy OMV az egyben Spár is, és hogyha Spár, de hát ez egybe van nőve, szóval nem tudom, erre szerintem nincsen szabályozás, ezt észszerűen kell kezelni, lehet, hogy a benzinkutasok úgy értelmezték a szabályokat, hogyha valaki csak élelmiszert vesz, akkor az Spárnak minősül, ha meg Spárnak minősül, akkor nem lehet a 9-12-es határon kívül vásárolgatni. De hogyha tankolna egy litert, és amellett vásárolna fel a fél boltot, akkor meg lehetne, szóval nem tudom, ez talán nem akkora probléma, de lehetne észszerűen kezelni, és nem tudom, én nem küldtem volna valószínűleg az idősebb urat, aki próbálkozott ezzel. Nos, akkor ennyit most, még megint volt pár, melyik SMS-t akartam még nézni. Természetesen nem találom, de majd akkor megint ügyesebben próbálok keresgélni a következő percekben, most mindjárt jön a mobilózis rovatunk, azzal folytatjuk a Millás reggelit.
Music.
lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobilegészségügy és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Mielőtt elkezdjük a beszélgetést 5G témában, illetve átadom a szót Bandi, egy hallgató egyértelműen azt írja, hogy egyértelműen nem vonatkozik, benne van a rendeletben, tehát, hogy a benzinkutakra nem vonatkozik az a szabályozás, ami a többi üzletre, tehát ki kell szolgálni az
idősebb. Bocsát, én is közben utána néztem ennek a dolognak. Ugye a szabályozás, ami megjelent, alapos indoknak mondja azt, hogy például a benzinkút felkeresése az alapos indok lehet, és elmehetsz oda. Viszont kijött egy másik rendelet is, ami azt mondja a korlátozás, hogy saját és családja érdekében a 65 évet életévet betöltött személy az élelmiszer üzletet 9 és 12 óra között időben látogathatja csak. És ennek a betartásáról a boltosnak kell gondoskodnia. Úgyhogy olyan helyzetbe kerültek azok a benzinkutak, ahol van élelmiszerüzlet is, és benzinkút is, hogy döntési kényszerben van maga az üzemeltető, hogy itt most minek minősíti ezt.
És a két különböző rendelet alapján teljesen az egyiket nézzük, igen, akkor viszont teljesen egyértelmű, hogy mehetnek, de a másikat lehet így is értelmezni. Oké.
Na, folytassuk akkor azzal a mobilózis rovatot, ami miatt Kói Tamást, a hvsv.hu szakíróját megkerestük. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt nektek is, hallgatóknak is!
Na hát elindult az 5G szolgáltatás a Telekomnál, és ugye beszéltünk már korábban arról, amikor Magyarországon elkezdődött az 5G szolgáltatás. De a kérdés az, hogy milyen eszközökkel használható, mire jó, és nézzük meg egy 5G körképet, hogy egyáltalán hol tartunk most.
Hát valóban egy fontos lépés volt múlt héten az, hogy a legnagyobb magyar mobil szolgáltató is beszállt az 5G piacra, és elindította a saját kereskedelmi 5G szolgáltatását. Ez a gyakorlatban valójában azt jelentette, hogy a eddigi belső zárt teszthálózatát megnyitotta úgymond a nagy közönség számára is. Azért az látszik, hogy a Telekomon kívül a Vodafone-nak, illetve egy nagyon kicsi szelet hálózata, a Digi-nek is van 5G hálózata. Látszik, hogy a szolgáltatók is tanulják azt, hogy mire lesz jó ez a technológia egyelőre. Nincsen széles körben elérhető, hatalmas lefedettségű hálózat senkinél sem. Tehát a Telekom is úgy indult el, hogy Budapest belső kerületeiben, illetve Zalaegerszegen egy kisebb tesztpályán, egy tesztterületen van elérhető szolgáltatás. Ennek csak az egyik oka az, hogy az eszközök száma egyelőre meglehetősen szűkös, tehát ha jól tudom, akkor 2-3 olyan okostelefon típus kapható jelenleg a piacon, amely képes 5G hálózatot csatlakozni. De a másik oka az, hogy valójában a szolgáltatók sem látják még pontosan, hogy rövid távon milyen üzleti modellel lehetne építkezni erre a technológiára.
Oké, miért pont Zalaegerszeg? Egyébként rögtön az, amikor olvastam a írt, akkor ez itt, oké, értem, hogy Budapest egyes belső kerületei, illetve ha jól látom, akkor Dél-Buda egy része, de hogy
és a Puskás-Ferenc stadion nagyon fontos, Puskás-Ferenc stadionban is van 5G.
Tényleg, most nézem a térképet.
A Zalaegerszegnek azért van jelentősége, mert épült ott egy járműipari tesztpálya pár évvel ezelőtt, és az önvezető autó terén vélhetően az 5G-nek kulcs szerepe lesz, vagy itt kulcs szerephez fognak jutni a mobil szolgáltatók. És ugye ezen a tesztpályán sok ilyen önvezető járművet próbálnak ki, vagy próbálnak tesztelni, és ezért logikus volt, hogy oda raknak ilyen állomásokat. És akkor még egy-két állomást gondolom kiraktak oda az Zalaegerszeg területére a belvárosba is, és így lehetett ott egy külön kis sziget, mondjuk úgy Budapesten kívül. De a Vodafone-nak is van ott szolgáltatása, tehát két szolgáltató jelen van Zalaegerszegen.
Oké. Milyen eszközökkel elérhető ez egyáltalán, hogyha most ilyen lakossági eszközökre gondolunk?
Illetve mennyivel lesz ez jó, meg kinek lesz ez jó, meg érdemes lesz-e majd nyilván bárkinek ezen elgondolkodni az eddigihez képest?
Hát annyi biztosan kijelenthető, hogy rövid távon nem fogja az életünket megváltani a 5G. Egyelőre nagyon kevés okostelefon típussal érhető el a hálózat, vagy csatlakozható, lecsatlakozható hálózat nagyon kevés ilyen okostelefont, míg az olyan nagy nevek is hiányoznak a sorból, mint mondjuk a Samsung, vagy az Apple, tehát az Apple-nek sincs olyan iPhone-ja, ami 5G-re képes csatlakozni, általában ez idén meg fog változni, majd talán valamikor évvégén jön egy 5G-s iPhone. Alapvetően az 5G lakossági felhasználása nem fog olyan látványos változást hozni az életünkben, mint az ipari felhasználás. Itt ugye a szolgáltatók ezt mindig kiemelik, hogy az ipar területén lesznek majd nagyon jelentős változások, ahol sok-sok-sok millió eszközt lehet majd mobilhálózaton összekötni. Itt ugye már beszéltem az önvezető autókról, de egyéb példákat is lehet hozni a gyártás automatizálástól kezdve, a forgalom irányításon át, nagyon-nagyon sok területet. A lakosság az valószínűleg abból a szempontból fog profitálni az 5G bevezetéséből, hogy sosem fognak kifogyni a kapacitásból, mert ez túlzás, de nem fognak kifogyni a kapacitásból a szolgáltatók, nem fog belassulni a mobil net szolgáltatás pusztán azért, mert nagyon sokan használják egyszerre. Ugye ilyenre azért van példa, ha mondjuk, bár idén valószínűleg sajnos ilyenre nem fog sor kerülni, hogy elmész egy koncertre, vagy egy nagy tömegeseményre, ahol nagyon sokan akarnak egyszerre mobilozni, ott azért be tud lassulni a hálózat. Az 5G esetén ez kisebb eséllyel, vagy kisebb valószínűséggel fog megtörténni.
Oké. Akkor ennyit tudunk körülbelül most, ugye?
Nagyjából ennyit. A szolgáltatók is várakozó állásponton vannak. Idén valószínűleg még azért folyik majd az építkezés. Valószínűleg több olyan készülék kerül majd piacra, amely képes lesz 5G csatlakozásra, és ezek véletlenül olcsóbbak is lesznek, tehát már a középkategóriába is leszivárog ez a technológia. Ez fog kelleni majd valószínűleg ahhoz, hogy szélesebb körben, lakossági szinten is elterjedjen. Az iparági felhasználók pedig szépen lassan megtanulják, hogy hogyan tudják a hasznukra hajtani az 5G-t, és azt gondolom, hogy ott is lesz egy jelentős felfutás a következő években.
Arra leszek kíváncsi, hogy mondjuk a lakosságot megtámadják el a szolgáltatók azzal, hogy ez mennyire jó, ha egyszer igazából egy átlag fogyasztó felhasználónak nem okoz annyira komoly változás. 3-ról 4-re váltani, az fontos volt, látványosabb letöltések, stb.
Azt gondolom, kénytelenek lesznek előbb-utóbb ezt pusolni a lakosság felé is, hiszen azért nagyon sok pénzt fektettek be a szolgáltatók az 5G-be az elmúlt években, illetve most is rengeteg pénzt költöttek például a frekvencia aukción. Ennek a befektetésnek meg kell térülnie, hogy ez milyen módon fog történni, azt még szerintem a szolgáltatók sem tudják pontosan, de ez egy hosszú távú befektetés, tehát azért ezt látni kell, hogy nem egy-két évre előre kell gondolkodni ilyen esetben egy operátornak, hanem akár évtizedekre előre ki kell találni, hogy mit akar majd kezdeni ezzel a technológiával.
Tamás, az elképzelhető, igen, hogy például, mert nekem az jutott eszembe, hogy van egy csomó olyan terület Magyarországon, ahol monopóliuma van bizonyos szolgáltatónak vezetékes internet szolgáltatásban vagy televízió szolgáltatásban, hogy erre fogják ezt használni, hogy azt mondják, hogy belépnek egy új szereplőként azon a piacon, ahol mondjuk csak egy szolgáltató volt elérhető, és azt mondják, hogy most mobil internetet adunk, de 5G-n, ami sokkal gyorsabb lesz, és úgy tudunk szolgáltatni neked versenyképes áron.
Ennek teljes mértékben van a realitása, olyannyira, hogy ez az 5G-nek az egyik legfontosabb felhasználási területe, igaz, nem feltétlenül Európában, hanem mondjuk Észak-Amerikában, ugye ez a vezetékes hálózatokat kiváltó vezeték nélküli elérés, ez egy nagyon kacifántos szó összetétel, vagy szó magyarázat. Ez ugye gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy valóban, tehát nem vezetéken keresztül éri el az internetet, a szokásos vezetékes kapcsolaton keresztül éri el az internetet, a háztartás vagy az iroda, hanem mobilneten, 5G-s mobilneten keresztül, és valóban, tehát itt azért sok költséget meg lehet spórolni a kábelezéstől kezdve az eszköz kiépítésig, tehát hogy itt azért ez egy olyan terület, amiben érdemes a szolgáltatóknak gondolkodni. A más kérdés, hogy Magyarországon a vezetékes ellátottság is viszonylag jó, viszont van olyan mobil szolgáltató, amelynek nincs vezetékes szolgáltatása, ugye ez a Telenor Magyarország. Nekik ez egy jó alternatíva lehet arra, hogy több ügyfelet elérjenek 5G-n keresztül, nem a megszokott módon, tehát nem úgy, hogy mobiltelefonokra vagy okostelefonokra vagy okostelefonok vásárlására és használatára veszik rá a felhasználókat, hanem megpróbálnak lakossági otthoni szolgáltatást vagy kisirodai otthoni szolgáltatást nyújtani.
Oké, ez izgalmasabb.
Köszönjük szépen, figyeljük akkor, érdekes lesz az, hogy hogy alakul a piac.
Én is így gondolom.
Köszi szépen, szép napot, jó munkát neked is.
Sziasztok nektek is.
Szia.
Kolj Tamással, a hvsv.hu szakírójával beszélgettünk a mobilózis rovatunkban.
Mobilózis, a millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózis, hogy lenne merő.
A rovat támogatója a Bravofon Kft., a mobil nagyker.
Na, egy hallgató a fogorvosoknak is jó megmondta. A fogorvosok gondolkodás nélkül azonnal cserbe hagyták a betegeket, ahogy a legkisebb probléma adódott, pedig maszkban, védőszemüvegben nyugodtan lehetne fogat tömni, de kb. Az összes magánpraxis zárva van. Aztán csodálkoznak, ha a többi orvos nem is látja őket igazi orvosnak. Na már, hát, szerintem...
Kicsit sarkos szerintem, volt
szerintem. Szerintem, kicsit gondolkodjunk el, tehát egy magánpraxisnak a legnagyobb létező probléma, hogy leáll. Itt is, amikor kiesik a bevétel 100%-a, és komoly válságba kerülnek ennek a szektornak is a részvevői, akkor azért valószínűleg nem azért csinálják, hogy cserben hagyják a betegeiket. Szóval, hogyha lenne rá lehetőség, én úgy gondolom, és nem lenne benne kockázat, akkor ők ezt csinálnák, mert ez a munkájuk, ezt szeretik csinálni, és ebből élnek, tehát ezt nem önként és dalolva és szórakozásból, és főként nem cserbenhagyásból csinálják a fogorvosok a magánpraxisaikban legalábbis szerintem, és az sem véletlen, hogy az államiban is csak a legszükségesebb dolgokat lehet elvégezni. Igen, nagyon kellemetlen az, hogyha van egy menthető fogam, és kicsit fáj, és akkor is kihúzzák, vagy pedig fájdalomcsillapítón kell élni hetekig, nagyon-nagyon kellemetlen, ez kétségtelen. De én nem hinném. Tehát ezzel én hát
jelen pillanatban szerintem az egyik legveszélyesebb üzem. Tényleg konkrétan hát az egyik a szájában nyúlkál az illetőnek. Tehát nagyon magas a veszélye, vagy nagyon nagy a kockázata annak, hogy átviszik egymásba a fertőzést. Úgyhogy ezt nem szabad elbagatelizálni, de egyébként ugyanígy igaz ez majdnem ugyanígy az összes olyan dologra, ahol nagyon közel kerülnek egymáshoz. Tehát én azt nem értem, tehát a manikűrös, a fodrász és a többi ugyanez van, tehát vagy majdnem ugyanez. Úgyhogy ez tényleg egy nagy probléma a fogorvosoknál, főleg az akut és gyorsan kezelendő esetek.
És amúgy nem az ő döntésük volt, tehát ez rendeletileg lett leállítva, tehát ez is azért fontos. Valószínűleg akkor is leálltak volna, mert ők is tisztában vannak, de nem náluk volt a döntés sem. Azt is tegyük hozzá azért mindenki. No, akkor megint.
Még egy dolog, pénteken is beszélünk az 5G-ről még a műsorban, úgyhogy lesz vendégünk a Telekomtól, beszélünk erről az egész technológiáról, meg hogy mire érdemes, meg mire lehet használni.